A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Így fennállva énekeljük el a 370. dicséretünk első verszakát. A 370. dicséretünk első verszaka így kezdődik. Jövel, Szentlélek, Úristen. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, ahogy szól hozzánk az Efézusi levélen keresztül, a 4. fejezetből, a 17. verstől eképpen. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévejgésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust, ha valóban úgy hallottatok róla és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le tehát régi éltetek szerint való olyanembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Eddig Isten igéje. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, számunkra az a legnagyobb ajándék, akár ezen a mai reggelen is, hogy megújulhatunk szívünkben és elménkben, hogy újra komolyan vehetjük azt a szövetséget, amit te komolyan vettél ott a Golgotai kereszten. Köszönjük, Urunk, hogy ezt a mai reggelt is azért adtad. Taníts, bátoríts, hincs, biztats minket. Ha kell, akkor dorgálj és fegyelmezz. Köszönjük, hogy egyet nem akarsz, hogy olyanok maradjunk, ahogyan idejöttünk. Köszönjük azt, Urunk, hogy itt van a gyülekezet közössége, hogy csöndben megállsz itt a középpen, és azt mondod nékünk, békesség néktek. Az én békességemet adom néktek. Köszönjük, hogy ezt nem úgy adod, hogy a világ adja, hanem úgy, hogy azt nem lehet kivenni a szívünkből, ha egyszer a miénk lett. Kérünk, segíts nekünk, hogy igen, mondjunk a te akaratodra, betöltsük azt, és aszerint akarjunk innen elmenni. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét az ige szavaival hirdetem néktek. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Amen. Foglalj. Köszönjük, Urunk, hogy te a törvény átkától meg akarsz menteni minket, ezért jöttél erre a világra. És köszönjük, hogyha időnként bennünk a tűz lanyhad, és nem úgy járunk veled, és nem úgy engedelmeskedünk neked, ahogy azt te szeretnéd, akkor akár ma reggel is felszítod ezt a tüzet, adod a lelki áldást, újra és újra megszólítasz minket, és visszaállítasz a szolgálatba. Vagy készé és képessé teszel arra. Cselekedd ezt velünk, most is kérünk, önmagadért, nevedért, szeretetedért. Amen. Isten igéjét Pál apostolnak a Róma belékhez írt leveléből olvasom, a 12. fejezet első 5 versét eképpen. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata. Mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozik az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban. Egyenként pedig egymásnak tagjai. Eddig Isten igéje. Kedves testvérek, egy nagyobb családban történt, ahol több kisebb és nagyobb gyerek van, hogy pincére estét játszottak a kicsik, a legnagyobb testvér intése ellenére egy olyan tállal, ami szép régi műves darab volt. A végét nyilván sejtjük. Nagy viadalom lett, amikor látták a romokat, az idősebb, legidősebb testvér figyelmeztetése ellenére is. Aztán váratlanul nyílt az ajtó, és beléptek a szülők, és ők is látták a romokat. És mielőtt még bármit mondhattak volna ők vagy a gyerekek, a legidősebb testvér megszólalt, és elmondta egyszerűen, világosan és értelmesen, hogy mi történt, és aztán várták, hogy mi történik. Ahelyett, hogy bizonyos helyen megkapták volna az adagjukat, a papa csendesen megszólalt, és azt mondta, hogy nem örülök annak, ami történt, mert ez egy régi örökségből való egyik legszebb darabunk volt, de megértettem azt, hogy nem szándékosan tettétek. Mi történt itt? Volt valaki a legidősebb, aki mint egy idézőjelben közben járóként elmondta a szülőknek azt, ami történt. Mi a keresztény élet lényege a Szentírás tanítása szerint? Az, hogy komolyan vesszük azt, hogy Jézus Krisztus közben járt az atyánál, és nem csak részlegesen, meg sok mindenért, meg egyes esetekben, hanem egyszeri, tökéletes, visszafelé és előre ható módon odaadta az ő drága, szent és tiszta életét, hogy bennünket a kárhozattól megmentsen. Vagyis helyettes módon elégtételt tett a bűnért. Nem csak a bűneink egy részéért, hanem az egész istentelen életünkért. Mi tehát a keresztény élet lényege? A viszont válasz. Amit itt Pál kér, azt mondja, hogy szánjátok oda a ti testeteket Istennek okos, Isten tiszteletként, élő és szent áldozatként. Teljesen és egészen magára vállalt mindent Jézus. Azt mondja, hogy az ember, a keresztény ember válasza az lehet, hogy én is teljesen, amennyire ez emberileg lehetséges, Isten segítségével odaszánom magam Istennek. Pál apostol itt használt szava, a kérés szó sokkal többet jelent annál, mint ahogy mi ezt magyarra fordítjuk. Azt fejezi ki, hogy Isten lelke kér Pálon keresztül, és Isten lelke fölkinálja az ő erejét, lehetőségét, segítségét, hogy meg tudjunk állni ebben a dologban, és a kérést tudjuk teljesíteni. Az Istenre kérlek kifejezés azt jelenti, hogy kérjétek az Isten lelkét segítségül. majd ő elvégzi bennetek. Az egész embert Isten pszichoszomatikus egységében látja. Lelki-testi vonatkozásában. Teljes mértékben tudtok nekem szolgálni, ha Isten lelke segítségével segítséget kértek. Mindezt azért, hogy a hívők ne szabják magukat ennek az utolsó világkorszaknak, itt az Ion szó szerepel, tehát nem csak időszakot jelent, hanem annál egy nagyobb egységet. Ennek az utolsó világkorszaknak ne szánjátok oda magatokat, ne rendeljétek annak magatokat alá, hanem a ti megújult elmétekkel Krisztusban döntsétek el, ez a hívő ember felelőssége, hogy mi az Istennek kedves, jó és előtte szent. A teljes életet odaszánni, ez homlok egyenesen más jelent, mint amit sokan magukat kereszténynek nevezők tesznek. Ne becsüljük le a vallásos embereket, mert jó dolog az, ha valaki legalább már a vallás szikráit magáévá tette, de azért mégis más az, amikor valaki odaszánja a szívét, lelkét, testét, életét Krisztusnak, vagy csupán a vallás előírásait akarja megtartani. Ellentétes tehát az odaszánás azzal, amit sokan kereszténységnek tartanak, vagyis nem az a keresztény, aki megjelenik egy Isten tiszteleten. Aki szép kánoáni nyelven átvéve a hívők kifejezéseit, magával is elhiteti azt, hogy ő átadott életű ember. Közben csinálja azt, amit jónak lát. Abba Isten bele nem szólhat. Vagy egy magányos, csendes órában időnként előveszi a Szentírást, mert szép dolog az, olvas belőle pár mondatot, és aztán nyugodtan elalszik. Néha ennyi is elég. De folyamatosan, ha csak ennyit ennénk, pár morzsát, mindnyájan éhen halnánk testi értelemben. A hívő keresztény e szerint a fogalmazás szerint az, aki oda szánja az életét, vagyis az egész élete olyan, mint egy Isten tisztelet. Isten úgy bánhat, cselekedett vele, és aztán általa, ahogy azt ő jónak látja. Mert vannak, akik görcsösen ragaszkodnak a saját életükhöz, és abból semmit nem szánnak oda Istennek sem, meg egy másik ember javára sem. Megtartják az életüket, azt mondja Jézus, hogy elvesztik. Ezért vesztik el. Nem szánják oda Istennek, hanem megtartják, ezért elvesztik. Aki megtartja a maga életét, elveszíti azt. Aki oda szánja az Isten országa céljára, szolgálatára, szolgálatának céljára, az megtartja és az áldást kap. Mások meg azt fejtegetik, hogy pazarolni kell az életet. Együnk, igyunk, holnap úgyis meghalunk, ez egyébként lehet, hogy igaz lesz. Tehát mának éljünk, carpe diem, élvezd a mát, ez a legfontosabb, tékozoljuk az életünket. A hívő ember egyiket sem teszi. Nem félti az életét Isten szolgálatában, és nem is tékozolja el más idegen érdekek mentén. A keresztény életforma ugyanis folyamatosan és folytonosan megújuló életet, hála áldozatot jelent. Mindenki hajlamos arra, testvérek, hogy túlbecsülje magát, felülértékelje magát, a személyét vagy a személyiséget, tulajdonságait. És mindenki hajlamos arra, még a hívő emberek is, hogy alábecsüljék magukat. Tudását, teljesítményét, odaszántságát. A hívő emberre egyik sem jellemző. Előfordulhat, de nem jellemző hosszú távon, hanem tudja pontosan a lehetőségeit és a képességeit felmérni Isten segítségével. Távol van tőle a felfúvalkodottság és a csüggedés egyaránt. Ez nem azt jelenti, hogy időnként nem fúvalkodhat föl egy hívő ember, és nem csüggedhet el. De tartósan, hosszú távon ez sem igaz. Mert az Isten lelke figyelmezteti arra, hogy odaszánt életet él Istennek. Vagyis el tudja dönteni, hogy mi a jó, helyes, következetes módon. Mi lehet az Isten jó, kedves és tökéletes akarata? Miről szól a keresztény élet? Hogyan lehet az én egyszeri életem, mert egyszer élünk itt ezen a földön, nincs reinkarnáció, akármit zagyválnak és mesélnek is össze-vissza, hogy milyen féreg, bogár, madár és ember képében születik majd újjá az ember. Nagyon egyszerűen, hogy nem régen egy fiatal ember mondta, kamu, az egész, úgy, ahogy van. Nincsen, ilyen életemben nincsen újjászületés. Úgy van, ahogy azt a Szentírás mondja. Itt most, ide lenn. Egy életünk van, és az a kérdés, hogy ez az egyetlen egy életünk Hogyan lehet Istentől áldott élet? Hogy lehet oda szentelni új Istennek, hogy az életünk maga Isten tisztelet legyen folyamatosan? Úgyhogy az igazi keresztény élet mögött mindig az a személyes döntés áll, hogy én az Istennek akarok élni. Ezt nyilván elég egyszer elmondani, őszintén, komolyan odaadni. Aztán naponta újra és újra a napokra lebontva. Ma reggel is. Most is lehetőség. Uram, újíts meg engem. Uram, kös velem újra szövetséget. Úr Jézus, ma reggel újra odaszánom magam. Hagy teljék ez a mai nap azzal, ami kedves a számodra. És hagy tudjak minden olyan dolgot elhagyni, ami nem szerinted való, és nem téged dicsőít. Amikor megkeresztelünk egy gyermeket, akkor a szülők döntenek helyette. De a felnőtt maga dönt. Akarja odaszánni az életét az Istennek? Az a kicsin gyermek, meg gyermekek, akiket ma is itt meg fogunk keresztelni, még nem maguk hozzák a döntést. Ez a joga a szülőké. Ha élnek majd később azzal, amit itt kapnak előre, mint egy biankó ajándékként, akkor kezd el élni az, hogy őket megkereszteltették. A felnőtt már maga dönt. Megadja Isten a döntés lehetőségét, akarunk-e akár a mai napra, holnapra, azutánra, egész hátralevő életünkre az Isten szerint való módon élni, vagy pedig nem. Mert nagyon sokféle ajánlat, kínálat és kísértés vár az emberre. Még arra is, aki Isten szerint való módon akar élni. Ez a világ kínálja maga kincseit. Vannak. A maga értékeit, a tudást, a hatalmat, a testi dolgokat, az előbrejutást, a kifutást, a pénzszerzés korlátlan lehetőségét el kell dölteni, hogy élünk vele vagy nem. Erre Isten felelőssé tesz minket. Egyszer a katonasághoz hívtak, szolgáltam ott más vonatkozásban, hogy heti 2 órában végezzek lelkigondozói munkát, és ezért fizetnek 20 000 forintot. 2 órai munkáért az nem olyan kevés pénz. Igen ám, de hát 1 óra az odaút, 1 óra a visszaút, és azért a lelkigondozás mégsem úgy működik, hogyha 10-től 11-ig van itt valaki, akkor 11-kor az ember azt mondja, hogy hát bocsánat, letelt az idő, vagy mint ugye Amerikában letelt a $50, nagyon sajnáljuk, ha letetszik ide perkálni a következő 50-et, akkor folytatjuk. Az Istennek végzett lelkigondozói szolgálat nem ilyen, ingyen vettük és ingyen adjuk. Tehát az az 1 óra kiderült, hogy nem is 1 óra. És olyan világossá tette Isten, hogy nem kell, nincs rá szükség. Nem az én feladatom, nem kell oda menni, és nem kell végezni. Pedig milyen nagyszerű lehetőség lett volna. Fiatal emberek, bizonyos értelemben nem egy egyszerű helyzetben, csak te tudod elvégezni, és jöttek azok a megjegyzések, amiket mindenkinél bevetnek, ha valamire rá akarják bírni az illetőt. Ad Isten felelősséget, józanságot, föl lehet mérni, hogy lehet-e az Isten akarata, vagy pedig nem. Azt kérik tőlünk, hogy adjuk oda a testünket, a lelkünket, a gondolatainkat, a gondolkodásmódunkat, a szívünket, az erőnket, el akarják venni a világ erők a jövőnket, a jövőképet már sikerült elvenni, most a személyes jövőt is, tönkretenni, felbontani, szétzülleszteni, úgy lehet aztán oda vezetni az embereket, hova akarják. Ezért nagyon fontos, hogy van-e megújult értelmünk. Különbséget tudunk-e tenni jobb és bal kezünk között? És ez nem tréfa, ezt az ige mondja. A jó és a rossz között. Az Isten szerint való jó és rossz között. Vagy pedig lehet etetni minket folyamatosan. Reklámokkal, szövegekkel, ígéretekkel és itt tovább. A ti megújult értelmetek által döntsétek el, lehet-e az Istentől, amit mondanak, amit kérnek, amire megpróbálnak rávenni, vagy pedig nem. És ez nem egyszeri cselekvést jelent, hanem egy egész életet. Oda szánom magam az Istennek, vagyis az életemben minden a kedvére történik. A legtöbb házasságban az elején még így van, mindent a másikért teszek. És hány házasság úgy fejeződik be, hogy mindent csak magamért teszem. Nem számít a feleség vagy a férj, nem számítanak a gyerekek, semmi nem számít. Csak én járjak jól, én élvezzek, én legyek olyan, amilyen, én jussak előre, én kapjak meg mindent. Ha valakinek nem odaszánt élete van az Isten számára, részére, akkor az az élet ide süllyedhet le. Végül is a válasz az odaszánt élet arra a kegyelemre, amit Krisztusban Isten adott. Azt mondja Pál, hogy azt a testet szánd oda, itt kifejezetten a szó szerepel a test, amelyikkel most idejöttél a templomba. Nem kell ezt ellelkiesíteni. Itt nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy szánjuk oda a testünket, szent áldozatul. Amellyel érintkezünk a világgal, a világ mindig azt jelenti a Bibliában, ami nem az Isten szerint való, amellyel járunk a lábainkkal, szánkkal, amellyel beszélünk, szemünkkel, amellyel látunk, és így tovább. Nem lényegtelen, odaszámol magamat Istennek, vagy pedig nem. Mert aki görcsösen védi és félti a maga életét, az Isten akaratának teljesítésétől, arra azt mondja Jézus, hogy elveszíti azt. Aki odaszánja, az pedig megtalálja azt. Jézust követni csak úgy érdemes, testvérek, hogy teljesen odaszánom magam. Egészen. Házasságban élni is csak így érdemes, nem? Egészen szeretem a feleségem vagy a férjemet. Isten után ő a számomra a legfontosabb. És bocsánat, hogy így mondom, nem a mama többé. Meg a mama főztje, meg a család. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell szeretni. Na de elhagyja apját, anyját. Apját is, meg anyját is. Nem azt jelenti, hogy magára hagyja, csak elhagyja. Mert az lesz a legfontosabb Isten után, aki tőle rendelt segítőtárs lesz. A legtöbb házassági probléma innen fakad és innen ered, hogy nem szánja oda magát teljesen a férfi vagy a nő a házastársának. Lelkileg, testileg, közös anyagiakban megbeszélni, és így tovább. Most nem sorolom el. Nem szánja oda magát. Félig oda szánja, félig nem. Nem lehet. Jézussal sem lehet. Vagy odaszánom magam teljesen, és azt mondom, Uram, itt vagyok, bánj velem belátásod szerint, vagy pedig nem. Odaszánni magam Krisztusnak, a munkahelyen, a családban, az iskolában, ott, ahol élek és dolgozok. Ma újra lehetőséget ad erre Isten. Ezen a mai reggel újra elmondhatjuk. Uram, itt vagyok, nem egészen tudom, hogy ez mit jelent, de te azt kéred most tőlem, hogy szánjátok oda a ti testeteket, majd légy szíves, magyarázd el bővebben, értesd meg velem jobban, akár az igehirdetésen keresztül, és akkor én kezdem csinálni, kezdem végezni. Mondd meg, hogyan, én kész vagyok elvégezni. János 7.17-ben azt olvassuk, ha valaki cselekedni akarja az Isten akaratát, megértheti azt. Megmondja az Isten. Hát próbáljuk már ki. Sokan mondják, de hogyan vezet az Isten? Úgyhogy lebontja a személyünkre. Mindenkit másképp. Úgy, hogyha kérdezem, hozzáfordulok, azt mondja Jézus, hogy aki én hozzám jön, semmiképpen nem küldöm el magamtól. Hát tessék kipróbálni. Úr Jézus, most hozzád jövök, mert te azt mondtad, nem küldesz el. Légy szíves, adja az életemre nézve vezetést. Mit akarsz velem kezdeni? Hova menjek? Vállaljam el, ne vállaljam? Bízzuk rá. Meg tudja mondani nekünk, ami kíváncsiak vagyunk a válaszára. Néha úgy, ahogy valakivel történt egy nehéz helyzetben, azt mondták a sebészek többen is, hogy most azonnal föl kell vágni a gyerek hasát. És az apuka azt mondta, hogy nem. Először ezt meg ezt legyenek szívesek elvégezni. Hogy mert ellentmondani nagy tapasztalatú, régóta ezzel foglalkozó orvosoknak. Úgyhogy ott volt a szívében az, hogy nem. Mást mond az Isten. És kiderült, hogy nem kell. Ez nem azt jelenti, hogy tévedtek, csak valamit nem jól ismertek föl. Ritkán, de ez előfordul. Nem csak ilyen kérdésben. Házassági ügyekben, munkai ügyekben, pénzügyekben is kérdezzük az Isten. És az Isten válaszol. Testvérek, a keresztény élet több, mint megmenekülni a kárhozattól. A keresztény élet élni Jézusért és élni Jézusnak. Az övé az életem. Rendelkezik azzal. Tehát nem csak a hívő emberrel történik valami, hanem a hívő emberben és a hívő ember által is aztán ebben a világban. Itt tettekről beszél Pál. Azt mondja, hogy szánjuk oda magunkat, vagyis van, amit nekem kell megtenni. Nem végzi el az Isten helyettem. Mint ahogy ma reggel Isten nem kelt föl helyettünk az ágyból, nem? És nem reggelizett meg. Most nem akarok bántó dolgokat mondani, csak ezt a példát. Azért mondom, hogy nem teszi meg helyettünk. Nekünk kell megtenni. Ha van megújult értelmünk, ha van, akkor felismerhetjük, hogy mi az Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Ez gyakorlást és gyakorlatot jelent. Minden áldozatot megér az, hogy valaki keresztény lehet. Pál ezért mondja, hogy ne sajnáljátok magatokat, és ne féltsétek a ti lelketeket és testeteket. Hála áldozatul odaadni Istennek. Mit jelent ez most már a gyakorlatban? Azt jelenti, hogy odaszánom az értelmemet. Testvérek, Isten nem bábként akar mozgatni minket. A politikai életben lehet látni, hogy egyik mozgatja a másikat. Azt, mikor nincs rá szükség már, akkor elvetik a bábot. A maffia főnök is mozgatja a mafiózókat. Aztán egyik másikra nincs szükség, akkor likvidálják. És így tovább. Az Isten nem bábként mozgat minket. Nem erről van szó, hogy mi marionett figurák vagyunk az Isten kezében. De ahogy Babics olyan szépen mondja, hogy felülről kimondhatatlan ujjal vezeti az övéit a mindenható Isten és irányítja. Nem bábok vagyunk tehát, hanem felelős, felnőtt, hívő emberek, azok vagyunk, akiket Isten vezetett. Testvérek, a proféták megtehették azt, hogy nem mondták el a proféciát. Ők döntötték el, hogy engedelmeskednek, vagy nem. Az egy másik kérdés, ha engedetlenek voltak, annak aratták a következményét. Isten rájuk bízta az ő üzenetét, és vagy elmondták azt, vagy pedig nem. Isten lelke meghagyja a hívő ember szabadságát, hogy megértsem, amit Isten akar, és meghagyja, hogy cselekszem, vagy pedig nem. Ha nem teszem, akkor látom a következményét. De ez az engedetlenségnek a következménye. A hit azt jelenti, mert a hit által tudjuk mi az engedelmességünket megélni. Biztosan tudom, mert Isten mondta, hogy igaz, amit mondott, csak még nem látom, még csak hiszem. Aztán majd a hitem látássá válik. És amit nem szánok oda, abban tapasztalom, hogy elbukok. Nem szántam oda, az a bukás előszobájává lehet. Az értelem odaszánása azt jelenti, kezdem látni az Isten nézőpontjából a dolgokat. Meggyőzi az értelmemet. A Róma 12.17-ben azt olvassuk, többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az ő elméjük hiába valóságába. Az, aki pogány, az hiába valóságban jár, és össze-vissza beszél hiába valóságokat és butaságokat. Mert pogány, mert nem az Isten szerint méri az életét, és nem az etalon, nem a mérce szerint, nem a kánon, a szentírás szerint, hanem mondja, amit tud, és cselekszi azt, amit jónak lát. Isten nélkül. Ádámnak az értelme lázadt fel az Isten ellen is. Aztán jöttek a szörnyű következmények. Káin gyilkossága, és itt tovább. Nem szánta oda az értelmét, kivonta az Isten fennhatósága alól, ez volt a lázadás. Értelmében meghomályosodott ő is, meg az utódai is. Így olvastuk, hogy értelmükben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől, mi mindjárt így születünk. Ez a két aranyos kisbaba is így született. Értelmükben homályosak az Isten dolgaira nézve. Nem a matematikára, fizikára, kémiára vagy a magyarra esetleg. Később. Néhányan azokban a dolgokban is homályos értelműek. De ez egy másik kérdés. Az Isten dolgaira mondja ezt a Szentírás, hogy értelmükben az Istennel kapcsolatban meghomályosodtak. Vagyis azt a genetikai, lelki, genetikai kódot, amit a bűnesed után minden ember kap, kiveszi az Isten a megtérés által. Kicseréli, és ad egy újat. Ad új szívet, amit oda szánhat az ember. Szánjátok oda a ti szíveteket. Így mondja az ige, és nem véletlenül lett Calvin jelmondatává. Adjad a szívedet, fiam, nekem. Ez nem azt jelenti, hogy az asszonyok, lányoknak nem kell. Lehet így fordítani, hogy gyermekem, a követőm vagy, add a szívedet nekem. Megérteni értelemmel, megújult értelemmel, odaszánt szívvel Isten akaratát. Adjuk neki a szívünket. Ki a mi szívünk? Ki foglalja el? Ki van ott az első helyen? Ego? Én magam? Valaki más? Esetleg az, akiben szerelmes vagyok most? Vagy valami történés? Valami tárgy, bizonyos összeg, lehetőség, hatalom? És így tovább. Ki van a szívünkben? Ki tölti be? Ha Isten lakik a szívünkben, akkor Isten tudja a szívünket bátorítani, vezetni újra és újra a jó dolgok felé. Bármi Isten elé kerülhet, a hobbink, az időtöltésünk, az anyagiak, mindent elmondhatunk neki. Azt mondja Isten a Hósás 6.6-ban, szeretetet kívánok és nem áldozatot. A az Istennek ismeretét inkább, mint sem az égő áldozatot. Megismerni az Istent. Értelemmel és szívvel. Aki ezt teszi, az átéli azt a csodát, hogy Isten vezeti. Nem úgy van az, testvérek? Sajnos lehet, hogy nem így van. Akiket szeretünk, azokkal szeretünk együtt lenni. A házasság elején nem is tudják elszakadni egymástól a fiút és a lányt. Ott ülnek, még ismerkednek akár, fogják egymás kezét, és órákon át történik ez. Vagyis nem történik tulajdonképpen semmi. Csak nézik egymást. Gyönyörködik az egyik szépségében, a másik értelmében például. Nem is értik sokan, hogy hogy van ez, mit tudnak csinálni órákon át. Hát ezt. Szeretik egymást, szeretnek együtt lenni. Szeretsz együtt lenni Jézussal? Szereted őt? Mert akit szeretek, azzal szeretek együtt lenni. Ha övé a szívünk, akkor hogyan fordulhat elő, hogy megrövidítted a csendes órát? Akkor nem szereted mégse? Akkor azt rászánom, nem? Szeretem, ezért szeretek vele sokat együtt lenni. Mivel szeretem és szeretek sokat együtt lenni vele, az együttlétek során, mikor imádságban beszélgetünk Istennel, tud tanácsolni, vezetni, inteni és bátorítani. Lecsípjük az igét, igeolvasásból az időt. Megrövidítem, szeretem igazán. Akit szeretek, azzal szeretek sokat együtt lenni. Ézsaiás 29.13-ban olyan szomorúan mondja Isten, ez a nép csak szájával közelget hozzám, és csak ajkával tisztel engem, de a szíve távol maradt tőlem. Csak szánkkal, vagy a szívünkkel is. Ha Istené a szívem és az értelmem, akkor nem követem ennek a világnak az életformáját és életvitelét sem. Akkor nem biztos, hogy nekem is el kell menni majd síelni, mert mindenki elmegy síelni. Vagy biztos, hogy Olaszországba kell, vagy Franciaországba. Biztos ez, hogy arra kell súlyos tízezeket költeni, mikor családok nyomorognak? Most nem a sport ellen beszélünk, ugye világos. De egyszer gondoljuk már meg azt, hogy mit teszünk. Időnkkel, pénzünkkel, szívünkkel, testünkkel, aztán néhányan hónapokig nyomják a kórházat egy síbaleset után. Tényleg szükséges ez? Meg annyit költeni rá, és arra, és úgy, és minden egyébre? Nem felelőssége ez a hívő embernek? Hogy hogyan bánok a pénzemmel? Nem azt jelenti, hogy elveszem a családtól, meg már sportolni se szabad. Most ez volt a legfőbb üzenet, mert lehet, hogy ezt mondja valaki. Nem erről van szó. De azt legalább mérlegelni, hogy annyit kell-e, úgy-e, azonos módon, mint eddig. Ezt azért kötelességünk felülvizsgálni. Tényleg a terveink ez irányban most nem csak a síjelésről van szó, hanem minden olyasmiről, ami nagyon viszi a pénzt, mert az viszi. Végig gondolni, hogy lehet-e az Isten akarata szerint, idén is úgy, oda és annyiért. Többé nem fontos tehát, hogy mit diktál a környezet, meg a megareklámok, meg mit mond a suttodó propaganda, meg hova mennek a szomszédok, meg mit csinálnak, hanem az, hogy mi az Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Ehhez, testvérek, odaszánt szív kell, odaszánt értelem és odaszánt fül, hogy meghalljam akár egy ígérdetésen keresztül, hogy mit akar velem az Isten. Lelki hallás csak ő tud adni, de ha kéred, meg fogod kapni. És egyszerűen hallod, hogy mit mond az Isten. Ha akarod, Isten szól. A Róma 10.17-ben így olvassuk, a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Ezért fontos az olvasása és a hallgatása. Néha úgy, hogy otthon is hangosan olvasom, és akkor hallom, és a hallás által Isten hitet támaszt a szívemben. Istennek odaszánt kéz és láb, oda megyek, és azt teszem, ami előtte kedves, és így tovább. És akkor a hívő ember élete egyszerűen Isten tisztelet lesz a gyakorlatban. Ahogyan jár, kell, ahogy beszél, ahogy néz, amit néz, amire néz, akire néz, és így tovább. Teszi a kezünk, amit ő akar, akkor szabadok leszünk arra, hogy angeloszok, küldöttek, angyalok legyünk Isten kezében. Kit küldjek el? Kérdezi Isten a prófétát. És a próféta azt mondja, hogy itt vagyok, Uram, küldjen engem. Minket küldhet a küldő? A szívünk az övé, kezében tartja. Égő áldozatul oda tesszük? Hol az oltár? Talán a szomszédban. Ott kell áldozatot hozni azért az emberért. Talán otthon a családban, vagy a gyülekezetért, vagy valami más módon. Ha kérdezzük, Isten válaszolni fog. Már 16-15-ben azt olvassuk. Elvenén a széles, elmenvén a széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Annyit mond, és ez a vége, annyit mondnék Pál, hogy tegyétek ezt szisztematikusan, rendszeresen. Megújulva nap, mint nap. Kezdjetek neki most, kinek a hit mértéke szerint. Nem kíván lehetetlen dolgot Isten. Kérés és parancs, szisztematikusan, rendszeresen, újra és újra. Testvérek, egy új missziói év indul. Lehet a mi missziói évünk, a mi saját személyes missziói évünknek ez a programja akár. Megújult szívvel, értelemmel, odaszánt szívvel, értelemmel, szemmel, lábbal, kézzel, pénztárcával szolgálni az élő Istennek, mint okos istentisztelet, odaszánni magunkat neki. Ne gondoljuk azt, hogy kegyet gyakorlunk Istennel, ha végre odaszánjuk mindezt neki, mert minden az övé. Amikor valaki hívő keresztény lett, az egész élete az Isten élet. Azt tesz az időnkkel, pénzünkkel, testünkkel, lelkünkkel, amit ő akar. Nem szívesség, nem mi adunk lehetőséget neki, ha tesszük, amit ő mond nekünk. De ha elkezdünk merni másképpen gondolkodni, másképpen cselekedni és élni, akkor átéljük azt a csodát, hogy ami egyetlen egy életünk, hívő életünk, az már Istennek odaszánt életünk, folyamatosan élő Isten tisztelet lesz. És ezt észre fogják venni mások is. És erre rákérdeznek, és megkérdezik, hogy te ezt hogy csinálod. Hogy tudsz ilyen bölcs döntéseket hozni? Úgyhogy odaszánt a szívem, a lelkem, a testem, a pénztárcám, az időm, és így tovább. Így lesz az életünk Istentől áldott élet, mások számára is, és így lesz folyamatos, permanens, szisztematikus Isten tisztelet. Imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, hogy Te fel tudsz ruházni minket reménységgel, és meg tudsz az ördög minden csapdájától őrizni. Köszönjük, hogy felkerjesztetted a mi szívünkben az, hogy odaszánjuk magunkat, lelkünket, testünket, egész életünket neked. Köszönjük, hogy nem kell csak a saját hasznunkat nézni, hanem másét is lehet, de lett főképpen azt, hogy mi a Te jó, kedves és tökéletes akaratod. Urunk, segíts nekünk szeretni a Te ügyedet, mint a sajátunkat. Segíts, kérünk, hogy építsük a Te országodat, ami személyes engedelmességünkkel is akár. Áldunk és dicsőítünk, hogy a kezedben lehetünk küldöttek, akik viszik a Te szeretetedről szóló jó hírt. Mondják, cselekszik, mutatják, közvetítik az áldást. Tégy minket, kérünk, ilyen áldáshordozókká, béke követeitté. Amen. Mondjuk el együtt a mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Befejezésül az áldás előtt énekeljük el a 90. zsoltárunk 7., 8. és 9. verszakát. 90. zsoltárunk 7. verszaka így kezdődik: taníts meg azért minket. kérjük Isten áldását. Otthonaitokba távozó szeretteink, az Atya kegyelme, a Fiú szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.